Kellemes délután kívánok mindenkinek itt a Monitor délután. Két vendégem, két szakértő a stúdióban, Mészáros Zsolt, a Motiment kutatási vezetője, és Szörnyi Zoltán, ugyancsak a Motiment nemzetközi üzletfejlesztési vezetője. Ugye a Motiment találkozhattak a hallgatók már a szakértőkkel, Zsolttal külön is, ugye irodai folyamatok méréseinek és fejlesztéseinek a szakértője. Vagytok tulajdonképpen mind a ketten. Egy érdekes sajtóreggelire került sor az elmúlt hetekben, nulladik típusú találkozás az irodában, ez volt a címe, alcím meg robotika, vagy a digitalizációs nyomás és az emberi kreativitás szimbiózisa. De mondom én ezt egyszerűbben, mindenki a digitalizációval, a robotikával van elfoglalva. Azt gondolom, munkavállalók is, munkaadók is, vannak, akik nagyon sokat remélnek ettől a folyamattól, vannak, akik félnek attól, hogy a robotok elveszik majd a munkahelyeket. Abban mindenki megegyezik, hogy ez a dolog elkerülhetetlen, ugye a digitalizáció, az automatizáció, főleg ez az utóbbi. Ti pedig azt mondjátok, hogy egy nagyon fontos dologról nem nagyon esik szó, és Zsolt, akkor rögtön kezdjük veled a beszélgetést. Azt mondjátok, hogy mielőtt bármit automatizálnánk, mondjuk egy irodában, vagy bármilyen munkahelyen, előtte ott egészen pontosan fel kell mérni a folyamatokat, mérni kell, ez a kulcsszó.
Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat. A tervezhetőség, a kiszámíthatóság szerintem elkerülhetetlen egy ilyen szituációban. Egy turbulens környezetben élünk, ahogy te is megfogalmaztad, a különböző félelmek, amit egyrészt munkavállalók, elsősorban munkavállalók, másrészt vezetők fogalmaznak meg, gyakorlatilag átitatják a mai közbeszédet. És az a véleményem egy ilyen helyzetben, hogyha valaki nekiáll egy folyamatnak, egy átalakítási folyamatnak, akkor az egyik első lépés az, hogy egy kicsit kezdjen el tényszerűen gondolkozni, pedig csak érzések alapján hozza meg a maga döntéseit. Nyilván az elsődlegesen a vezetők kezében van, hiszen egy aszimmetrikus helyzetben vannak, alapvetően ő dönt magáról is, a cégről is, meg a munkavállalójáról is. Ezt a fajta kiszolgáltatottságot viszont azt gondolom úgy kell kezelni, hogy a munkavállaló számára tervezhetővé teszem az életet. Na most az automatizáció, és ezúttal persze a digitalizáció és a robotika is, ugye ezek ma divatos szavak, azok alapvetően azt ígérik, mint az ipari forradalomtól minden ilyen jellegű változás, hogy átalakulnak, az abszurdum, elvesznek munkahelyek. Na most, hogyha erre van ideje fölkészülni minden szereplőnek, akkor ez lényegében, ez a kockázat minimalizálható.
Ilyenkor ugye elhangzik az újságíróktól, szakértőktől, akár Magyarországon, de ugye inkább európai szinten szokták ezt mondani, több 10 millió munkahely tűnhet majd el a robotoknak köszönhetően, vagy több 100 millió akár. De nyilván keletkeznek majd új munkahelyek, majd erről is beszélgessünk később, hogy ez a dolog azért nem ennyire fekete-fehér. Mit gondoltok ti, hogy mik azok a hibák, amiket elkövethetnek mondjuk a munkaadók egy ilyen helyzetben, amikor ez a nyomás már rajtuk van, tehát látják, hogy automatizálni kell, a robotokat előbb-utóbb mindenképpen, a mesterséges intelligenciát mindenképpen be kell hozni a munkahelyekre, és valamiféle fejlesztésbe fognak. Szóval mik azok a hibák, amik ilyenkor elkövethetők, mi tapasztalható mondjuk a piacon?
Én azzal kezdeném, hogy a priorizálás a legfontosabb kérdés ebben a témában, ugyanis nem az a kérdés, hogy fejlesztünk vagy nem fejlesztünk, mert ez egy egyértelmű irány, hogy valahol fejleszteni kell. A vezetők ott tudják elkövetni a hibát, hogyha kizárólag megérzésekre hagyatkoznak, és nem veszik figyelembe azokat az egyértelmű mutatókat vagy számokat, amik a fejlesztési sorrendet meghatározzák. Sokszor tapasztalunk olyan problémát a munkánk során, hogy a vezetők különböző munkatársi nyomásra, kinek nagyobb a hangja a dolgozók között, az alapján hoznak meg fejlesztési döntéseket, ami nem azt jelenti, hogy azt az adott fejlesztést nem szükséges megtenni, csak a sorrendiség a kérdés. Nyilván vannak olyan fejlesztések, amik nagyon gyorsan megtérülnek, és nagyon sok hasznot hoznak a vállalatnak, a dolgozóknak, és vannak olyan fejlesztések, amiket egyébként hátrébb lehetne sorolni. Tehát a rövid válasz az, hogy a legnagyobb hiba az, hogy nem veszik figyelembe azokat az egyértelmű mutatókat, amik a fejlesztési sorrendet meghatározzák.
Jó, de ezeket a mutatókat akkor ahhoz ugye ismerni kell, tehát tudni kéne, hogy miről beszél. Az a mutatóknak elő kell állni valamiből, és ezt már tőletek tudom, de ezt az első találkozásaink óta is sok beszélgetésben idézem, hogy ahhoz meg, hogy számok legyenek, meg eredmények legyenek, az valami műveleteket kell elvégezni, meg mérni kell valamilyen módon.
A digitalizáció nem csak abban a kérdésben fontos vagy jó, hogy egy divatos szó, amit bármikor el tudunk sütni egy adott fórumon, hanem rengeteg előnnyel jár. És ennek az előnynek az egyik legfontosabb része az, hogy minden folyamat pontosan kimérhető és látható. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a tisztánlátás kérdés és a digitalizáció az ebből az aspektusból kéz a kézben jár. Ez az a pont, aminél például mi tudunk segíteni a munkáltatóknak, a dolgozóknak, hogy meg tudjuk mondani pontosan, század másodperc pontossággal, hogy mik azok a folyamatok, amik náluk az adott vállalatnál lezajlanak, és az mennyi ideig tart.
Ez azt is tudni kell, ezek szerint mondjuk a munkaadóknak, a munkáltatóknak, hogy mondjuk a robotikának milyen hatása van, ugye egy irodai környezet, egy irodai folyamatra. Hol léphet be, hol segíthet, hol spórol, hol meg éppen nem indokolt.
Visszakanyarodnék egy icipicit a történelemhez. Gyári környezetben 100 éves nagyságrendben van múltja a robotikának. Mindent szétmértek gyári környezetben már a különböző típusú vezetők, szakértők. Nagyon sok fázison ment keresztül a fejlesztés, és nyilvánvalóan
testőrobot.
Így van, ugye, igen. És teljesen másként haladt végig gyári környezetben a robotizációs folyamat. Ott első körben automatizáció indult el. Irodai környezetben nem tud elindulni automatizáció, illetve el tud, csak ahogy Zoli is mondta az előbb, nem jó sorrendben feltétlen. Ez abszolút tapasztalat most már az elmúlt 12 évből, hogy nagyon-nagyon sok pont nem található meg a toplista első 50 elemében, amivel foglalkoznak a vezetők átalakítás címszóval. És visszatérve a gyári környezetre, ott szabad szemmel jól látható minden munkafolyamat. Innentől kezdve a mérése és az automatizálása, kézenfekvés, és innentől kezdve egy teljesen természetes út. Irodai környezetben azonban azért jelent ez különös problémát, mert össze-vissza keverednek folyamatok. Egész egyszerűen belekezd ebbe, belekezd abba, utána egy harmadik, utána oda megy a főnöke, ad neki egy újabb feladatot, össze-vissza egymásba ágyazódnak a különböző folyamatok. Na, ezeknek a mérése...
Ennek a szétszállazása
így
is
van.
Mérése.
Egyáltalán nem triviális feladat. De az a vicc, hogyha ezen túl vagyunk, akkor ott állunk kerekre nyílt szemekkel, és max. Egy-két döntést, vezetői döntést, hatékonyságfejlesztési döntést lehet ezekből az információkból meghozni. Ez még önmagában semmire nem elég. Ezt kell kövesse egy úgynevezett anomália vizsgálat, hogy melyik folyamat részletben, melyik tevékenységben mennyi veszteség van.
Mennyi tartalék van?
Igen. Uh-huh. Ha innentől kezdve ez az információ legalább egy orientációs mérés erejéig rendelkezésre áll, na onnantól kezdve válik tényszerűvé a döntés. És itt kanyarodunk vissza ahhoz a körhöz, hogy a gyári környezetben az automatizációval indult el az egész játék, irodai környezetben viszont a digitalizációval. Hiszen, hogyha papíron tologatjuk a különböző aktákat, meg papírokat, meg egyéb jellemző folyamat inputokat, különböző alátámasztó információkat, bármilyenhez hasonlót, akkor az nagyon drágán mérhető, márpedig irodai környezetben ez a gát. Ha viszont ezeket valamilyen formában először digitalizáljuk, nevezzük most persze ez egy durva leegyszerűsítés, hogy a digitalizáció egyenlő a papír megszüntetésével, de összességében egy jó analógia. Ha ezzel elindulunk és minimalizáljuk a papír használatot, na onnantól kezdve válik jól mérhetővé, illetve nem jól mérhetővé, mert előtte is mérhető, de csak stopperrel mondjuk, vagy szabadszemes megfigyeléssel, vagy bármihez hasonlóval, azért ez nem reprezentatív mérés, főleg egy nagyobb szervezetben nem. Na innentől kezdve, ahogy haladunk tovább, és eljutunk a digitalizáció bizonyos fokára, a mérés olcsóvá válik, és a mérés miután megvan, megszületik a tényalapú döntés. Ennyire egyszerű.
Ez mindig feltorul bennem, hogy amikor üzletfelekkel, vagy potenciális üzletekkel találkoztok, és már mondjuk túl vagytok egy ilyen nulladik típusú mérés halmazon, akkor nagyon nagyok a meglepetések, hogy hol mennyi tartalék van mondjuk irodai környezetben a munkatársakban, a munkafolyamatokban?
Nehéz ezt szavakkal leírni, hogy mekkora meglepetést szokott okozni az az információ, amit tudunk adni. Tehát tágra nyílt szemek, vagy a leesett állak, az szerintem a gyenge kifejezés ahhoz. Tehát amikor azt a rádöbbenést megtapasztalja a vezető, hogy mi is zajlik valójában az ő osztályán, szervezetében, ez egy hihetetlen fontos felismerés. Tehát gondoljunk bele, hogy milyen távol van egymástól a mai napon egy ipari környezet, egy termelői üzem, és egy irodai környezetben lévő automatizációs vagy mérési folyamat. Tehát ahogy a Zsolt említette az imént, 100 éves majdnem a távolság, és amikor ezt a távolságot egy-két hónapos elemzés után gyakorlatilag összezárjuk, és kap egy tiszta képet a saját folyamatairól a vezető, a vállalat, az egy fantasztikus felismerés. Tehát nehéz valamihez hasonlítani, de körülbelül az, mint 10 évvel ezelőtt megláttuk egy mobiltelefon képernyőjén, hogy a GPS segítségével hol vagyunk. Nem akartuk elhinni, hogy te szent Isten, hát ez látja, hogy ott vagyok a valamelyik utca sarkán, és hogyha lépek, akkor odén megy a kék pötty. Körülbelül ugyanezt az érzést tapasztalja a vezető.
Ti mi mindent láttok? Ha egy laikus munkaadó hallgatja ezt a beszélgetést, érti ő, hogy a festőrobotnál nagyon egyszerű volt, azt 100 éve megmérték, hogy az ember 5 másodperc alatt ért oda a pixistől a alkatrészig, a robot meg 1 másodperc alatt. Sokkal kevesebb. Festék, pötty, ott az mindent klasszul lehetett mérni, még itt szemmel is. De egy irodai környezet, majd nagyon jól mondtad az előbb, ott az, a gép, számítógép, meg a klaviatúra, meg a monitorok, meg a sok minden, a telefon, a főnök, az sok mindent elfed. Én arra vagyok kíváncsi, hogy egy ilyen bázismérésen, vagy ilyen feltáró mérés, vagy hogy mondtad ezt az előbb?
Orientációs mérés.
Akkor mi mindenre mutattok rá? Mi mindenre jók ezek a mérések? Csak egy pár dolog, hogy ezt el tudjuk képzelni.
Egy rövid állítással kezdem, mielőtt bármilyen példába belemennék. Ugye abból adódóan, hogy gyári környezetben szem előtt vannak a dolgok, irodai környezetben pedig nem, a legnagyobb igény a kitisztázás során a nem látható veszteségek föltárása. Gyakorlatilag ki lehet azt jelenteni, hogy az eredményeink döntő többsége az összefüggések megvilágításában rejlik. És vagy például, és itt kezdek bele a példákba, mikroveszteségek megtalálásába. Ezen túl pedig mondjuk folyamat lefutásokéba. Mondok 2 rövid példát, azt gondolom, hogy ez jól megvilágítja azt a 2 végpontját ennek a skálának. Beszéljünk mondjuk a mikroveszteségekről az elején. Egy mikroveszteségnél lehet, hogy az adott területen, ahol éppen egy vezető nyílt tekintettel érdeklődően észrevesz egy problémát, tegyük fel mondjuk egy képernyőn, van 5 másodperc egy ügyfélbeazonosítási folyamatban, a 30 másodperces időtartam alatt. Nem biztos, hogy nála átüti az inger küszöböt, hiszen neki van 5 embere, átlagnapi 100 tranzakció, nem különösebben mozgatja meg az a pár ezer másodperc naponta. De hogyha mondjuk egy nagyobb szervezetről beszélünk, akkor az ügyfélbeazonosítási 30 másodpercet, azt lehet, hogy több ezer ember csinálja. Értékesítési pontokon, a back office-ban, a háttérműveleten, akkor a számvitelen, az ügyfélszolgálat összes többi részén, és így tovább sorolhatnánk. Na most, hogyha ez igaz, akkor több 100 milliós nagyságrendre tud fölturbózódni. Gyakorlatilag egy 5 másodperces veszteség egy 30 másodperces folyamatban. Ugorjunk át a legtetejére, mondjuk, úgy hívjuk ezt, hogy az end-to-end folyamatok szintjére. Hogyha, és maradjunk az ügyfélszolgálatnál, ha az ügyfélszolgálaton bejön egy panasz, mondjuk, végig megy 8 szervezeti egységen, majd utána lezárul az ügy, ügyfél megnyugszik, akkor ezzel többet nagyon nem is kell foglalkozni. De rögtön utána következő ügy, az nem ugyanazon a 8 szervezeti egységen fut végig, hanem mondjuk 5-ön. És teljesen más folyamat lefutása van. Nagyjából el kell képzelni egy döntési sorozatot, ami különböző paraméterek mentén elválasztja a különböző lépéseket egymástól, hogy jobbra-balra vagy harmadik irányba menjek. Egy példa. Mi az ügyfél típus? 4 féleképpen tudom kezelni, akkor 4 felé ágazik a folyamat. Milyen termék kapcsán, ugye ezeket sorban teszem föl magamnak, ezeket a kérdéseket, miközben az ügyet intézi a szervezet, kvázi, mintha egy értelmes valami lenne, értelmes entitás. Mi a terméktípus? Mi volt az ügyfél panasza is? Mindegyiknél valamilyen szinten multiplikálódik a válaszok száma, és nagyon sok lesz, úgy hívjuk, hogy döntési piramisban leszalad egy törésvonal. Na, ebben az esetben ugye az első lépés az, hogy egyáltalán el tudjuk dönteni, hogy melyik folyamat lefutásban mennyi időt töltenek el a dolgozók. Ha pedig ez már megvan, ugye erről beszéltem erről, hogy ez önmagában még semmilyen hatékonyságfejlesztési döntésre nem alkalmas, 1-2 kivétellel, utána tudnom kell, hogy ezekben mennyi tartalék van. És hogyha ezt meg tudom válaszolni, akkor a vezető pontosan el tudja dönteni, hogy melyik munkakör az, amelyik veszteségeket szenved el, amit robotizációval, digitalizációval, automatizációval, workflow-val, sorolhatnék rengeteg gyönyörű buzzwordot, javítható lenne. Na, innentől kezdve viszont ennek megvan a fejlesztési ciklusa, és már lehet kommunikálni a kollégának, hogy te figyelj, Neked ezt a tevékenységedet ki fogjuk váltani mondjuk egy fél éven éven belül, te munkaköröd, mivel lojális vagy, jó munkaerő vagy, értelmes vagy, szeretjük egymást, te itt fogod folytatni ezen a területen, nem tetszik, akkor beszélgessünk róla, de van egy tervezési időszakasz.
Itt kanyarodunk vissza az elejéhez a beszélgetésre.
Igen, igen.
Ha tervez, ha mértem, ha terveztem, ha optimalizálni tudom majd a folyamatokat, akkor nyer a munkaadó, előbb-utóbb a cége hatékonyabb lesz, versenyképesebb lesz, nem lehet ezt kikerülni, de a munkavállaló is nem lesz bizonytalan, pontosan tudja tervezni az életét, már az a félelem, amiről beszélgettünk, miután a műsorát, az nem úgy munkál benne, hanem egy kreatív erővé válik, ha úgy tetszik, mert látja azt, hogy igen, egy év múlva nekem már valami mással kell foglalkoznom. De nem egy ismeretlen valamitől, amit jönnek az automaták meg a robotok, kell féljen.
Egyetlen egy gondolat csak, hogy ezt egy icipicit alátámasszam. Van olyan terület, ahol évek óta dolgozunk, és szummában már ilyen 35-40%-nál tartunk hatékonyságfejlesztésben. Ez lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de ez tényszerű. Ezzel nem nagyon akarok vitatkozni. A vicc az, hogy ezek úgy jöttek létre, hogy soha egyetlen embert nem küldtek el a mi munkánk miatt. Ez egy nagyon fontos üzenet, hogy aki egy ilyen eszközt elkezd használni, az olyan hatalom birtokába jut, hogy már is értelmesebben kezdi el felhasználni ezt a fajta tudást.
Hát egy versenyelőny.
Nem? Így is lehet fogalmazni. Egy természetes fluktuációt mondjuk nem pótol valaki, az önmagában versenyelőnyt jelent. Ha pedig kiürülnek munkakörök, már pedig ilyenek is történnek, akkor egész egyszerűen egy olyan területre tudja fókuszálni utána az erőforrásait az adott szervezeti egység, vagy akár az egész szervezet, amivel a versenytársaihoz képest nyer.
Az egyébként tisztában vannak a munkaadók, a vállalkozások, hogy melyik azok a munkahelyek, munkakörök, amik automatizálhatók? Vagy csak amit mondtál az elején, hogy hát szimpátia, vagy erősebb a munkavállaló érdekérvényesítő képesség, és akkor majd ide nyúlok, oda nyúlok, itt próbálok fejleszteni, vagy ott. Vagy ebben azért van egy jó...
Én azt gondolom, hogy minden irány. Cégnél megvan a elképzelt lista arra vonatkozóan, hogy hol milyen irányba szeretnének fejleszteni, digitalizálni, automatizálni. Ez szerintem egy elkerülhetetlen folyamat, és minden vállalat rájött, vagy rákényszeríti az élet, hogy rájöjjön, hogy anélkül nem tudja fenntartani a versenyképességét, hogyha ezeket a folyamatokat nem indítja el. Tehát azt tudom mondani, hogy igen, a vállalatok tudják, vagy a cégek tudják, hogy erre a folyamatra szükség van. Van is egy listájuk, van egy elképzelésük, hogy milyen irányban szeretnének elindulni. Az viszont a másik ténykérdés, hogy az a lista, ami a fejükben van, az nem konkrét, kézzelfogható, mérhető, mért adatokból származik, hanem tapasztalati útból. És amikor a tények ütköznek a megérzésekkel, akkor nem feltétlenül igaz, de azért úgy rá lehet húzni azt a sapkát, hogy egy másfajta sorrend alakul ki, akkor, hogyha tényszerű adatokból indul ki a döntéshozó a fejlesztései során. Tehát ez a sorrend, ez meg tud változni, vagy meg is változik az esetek jelentős többségében.
Zsolt, egy icipicit vitatkozom, noha a saját kollégámmal, de méréstechnikusként egy picit talán mélyebben látok bele abba, hogy mik a motivátorok, amikor konkrétan egy adott változtatás mentén beszélgetünk az ügyféllel. Gyakorlatilag az igény mindig is megvolt erre a fajta mérésre. Rendkívül sok próbálkozással találkoztunk a múltunkban. Az az egyedüli érdekesség benne, hogy nem hozza meg azokat az eredményeket, amiket elvártak volna tőle, és vagy nagyon nagy mérvűnek ítélik meg a ráfordítást a mérés oltárán. Ergo nem csinál, mint amennyi eredményt képes lenne hozni, ergo nem fejezik be, nem viszik végig. Ennek nagyon egyszerű oka van, mindenhol működnek szerverek, főleg nagyvállalati környezetben ezzel találkozunk, hogy timestampeket, úgy hívják az időbélyegeket, amit a különböző szerverek, különböző szoftverrendszerek kvázi eltárolnak egy-egy adat megváltoztatása esetén, és ilyen esetekben ki lehet azt jelenteni, hogy ez a mérés sokkal jobb, mint a semmi. Kvázi meg kell védjem azokat a vezetőket, akik ennek az igényét már fölismerték. De az timestampek, ezek az időbélyegek, ezek egy nagyon felszínes mérést adnak csak. Nem mondom, hogy torzmérést, mert például egy repetitív tranzakció, ugye így hívjuk azokat, például egy call centerben, egy ügyfélszolgálaton, egy panaszkezelésen, ahol nagyon sok ismétlődő feladat van. Szóval a repetitív tranzakcionális tevékenységeknél nagyon hasznos tud az lenni, hogy pontosan látják, hogy melyik ügynek mikor van vége. De nem tudják közben, mi zajlott. És ez egy óriási veszteség, hiszen nem kap például képet arról az adott IT szervezet, vagy az adott vezető, hogy az adott rendszernek, például a szoftverrendszernek, milyen a folyamatszolgálati mutatója. Mennyi benne a munkasűrűség? Mennyit kell egy embernek dolgoznia vele, hogy a kívánt eredmény megszülessen? Mennyi az infóvadászat? Hogy mely rendszerekbe kell még átnyúlni ahhoz, hogy ő azt az adott tranzakciót be tudja fejezni. Mennyi Excel-t, vagy bármihez hasonló általános irodai szoftvert kell ahhoz használjon, hogy ezt az adott tranzakciót ő be tudja fejezni. Mert ő csak az elejét, meg a végét látja. Rosszabb esetben csak a végét, amikor ugye a szerver adat, szerverre fölíródnak az adatok, vagy az SQL-be beíródnak az adatok. Úgyhogy az igény megvan rá, de sok helyen már elengedték, miután az igény megjött, mert árértékarányban nem ítélték meg jónak. És ugye felső vezetői találkozókkal bír Zoli elsősorban, ő náluk már csak a nettó hiány látszik. Ezt a pontosítást muszáj volt megejteni.
Szerintem nagyjából egy dologról beszélünk, arról a sorrendről, hogy hogyan kell, vagy hogyan tud egy döntéshozó hozni egy adott fejlesztéssel kapcsolatos döntést, mi alapján teszi ezt meg, egyfajta mérési rendszer szerint, vagy pedig tapasztalati úton, megérzésből,
empirikusan,
bármilyen módon megteheti ezt. A mai napon egyre kevésbé látszik versenyképesnek az az állapot, hogyha tisztán megérzés alapon indulunk el egy fejlesztésbe, bár mindig jobb állapot ez, hogyha így teszünk, mint hogyha nem csinálunk semmit.
Nagyon egyszerűen így a végén fordíthatom ezt úgy, hogy mielőtt a robotok ölelő karjaiba ugranánk, mi munkaadók vagy munkáltatók, akkor előtte mindenképpen ezt a szent háromságot tartsuk szem előtt, mérni, aztán digitalizálni, és utána automatizálni, nagyjából így?
Ez a legjobb végszó erre a kérdésre, igen. Tehát ez a három kulcsszó ilyen sorrendben a legideálisabb állapot. Visszatérve egyébként egy kérdésre, vagy egy témára, amiről szót ejtettél az elején, én azt hiszem, hogy nem csoda eszközt árulunk, hanem inkább csak egy tiszta képet tudunk adni egy adott folyamatról, ami eddig nem létezett. A digitalizáció nem egy oltár, ami előtt le kell borulni, és azt kell mondani, hogy ez az a dolog, ami nekünk a szent dolgokat, vagy a grált meg fogja hozni. Ez egy elkerülhetetlen folyamat, ugyanúgy, ahogy az ipari forradalom idején bejöttek a gépek.
Nagy jött a gőzmozdony, fel kellett rá szállni a lóról.
Így van, és nem volt egy hátrányos dolog, hogy megszervezzük azt, hogy a gőzmozdony gőze miből álljon elő, és az rendelkezésre álljon. A mai napon is ugyanez a kihívás, ez egy másfajta kihívás, de hogyha felkészülünk rá, az egyrészt csökkenti azokat a félelmeket, ami mindenkibe benne van. Másik oldalról azokat a félelmeket is csökkenti, hogy arra gondoljunk, hogy elveszíti bárki az állását, vagy hogy nagyobb lesz a munkanélküliség ebből adódóan. Egy dolgot kell elfogadni, meg kell tudni változni, és hogyha ez a változás vágy benne van a munkavállalóba, a munkaadóba, akkor egyrészt a félelme is megszűnik, a másik oldalról elindul egy pozitív irányú gondolkodás, hogy az irányokat megtaláljuk, hogy hol lesz meg az a hely, ahol az emberi gondolkodás, kreativitásnak az előnyeit ki lehet használni egy géppel szemben.
Annyit fűznék hozzá, hogy ez már a hétköznapokban is visszaköszön. Ha a munkavállalói oldalt ragadom meg, az a tapasztalatom, hogyha főleg ha húzamosabb ideje dolgozunk egy adott szervezetben, akkor a munkavállalók oda-oda jönnek hozzánk, csak úgy. És dicsekednek azzal, hogy most kicsit leegyszerűsítem, hogy végre egy kicsit értelmesebb munkával töltöm az időmet. Picit más értelmet kapott az, hogy bejárjon a munkahelyére.
Mert a ballasztok lekerültek a...
Mi úgy nevezzük ezt, hogy minden folyamatban van egy úgynevezett káros adminisztráció. Például a kokáért, hogyha van egy értékesítő, az ő szempontjából, hogy neki töltenie kell a CRM rendszert, meg az útvonal nyilvántartást, meg az összes ilyen dolgot, ez neki egy teher. Ő ezt utálja. Úgy érzi, hogy attól veszi el az időt, hogy ő értékesítse, már pedig ő pénzt úgy tud többet keresni, ha minél többet van a piacon. Ehhez képest, hogyha ezt lecsökkentik mondjuk felére, harmadára, negyedére, tehát abszurdum, teljesen megszüntetnek egy-egy káros ilyen adminisztratív tevékenységet, akkor ő ezért hálás. Na ezért jönnek oda hozzánk beszélgetni. Pedig előtte nagyon ferde szemmel néztek ránk, mert az első reakció, amit Zoli is mondott, az a géprombolás irányából közeli.
0. típusú találkozás az irodában, nagyon szépen köszönöm. Sok mindent megtudtunk a mérés fontosságáról. Mészáros Zsolt, a Motiment kutatási vezetője, és Szörnyi Zoltán, a Motiment nemzetközi üzletfejlesztési vezetője volt a beszélgetőtárs. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.